Rádióegyetem. Zenei hálózatok. Samplingről és szerzői jogokról. Mezei Péter előadása.
Például szeretném indulásként illusztrálni azt, hogy ez a digitális sampling miért is érdekes a szerzői jog szemszögéből nézve, ugyanis máig nem tisztázott, máig nem rendezett annak a kérdése, hogy ez jogszerű, vagy minden esetben jogellenes felhasználás lehet. A dal, amit hallunk, ez valószínűleg nagyon sokan ismerik, ez a The Verve-nek az egyik talán a legismertebb dala. Nem biztos, hogy mindenki tudja, bár szerintem aki erre az előadásra eljött, az kicsit érte ehhez a témához. Ez jogsértő. Ugyanis ez a dal anno engedély nélkül készült el méghozzá a Rolling Stones-nak egy hangfelvételéből, és aki nem hiszi, az hallgasson bele, de tulajdonképpen teljes egyezés, ez ténylegesen hangmintázáshoz, szemplingelés volt az eredeti dalból, és ami miatt nagyon szeretek erről a témáról még beszélni, mert ez tökéletesen megmutatja nekünk, hogy a jogi megítélés nehéz, bonyolult, összetett, és nem véletlen jó ügyvéd kell ahhoz, hogy az ember érvényesíteni tudja a szerző jogait. Ebben az ügyben nem biztos, hogy erről valóban mindenki hallott. A Rolling Stones tökéletes győzelmet aratott. Bíróságon kívül megállapodott arról a Verve-vel, hogy a befolyó jogdíjak 100%-át a jövőben a Rolling Stones fogja kapni mindaddig, amíg hasznot hajt az eredeti Verve dal. Nyilvánvalóan bukhattak volna ők többet is, és ezért nem mentek bíróságra. Ez lehet, hogy számukra még kedvezőbb is volt, de akkor is ez egy komoly jogászi teljesítmény volt a Rolling Stones oldalán. Én a mai napon azonban egy olyan irányból fogom megközelíteni a szemplingelési eljárást, ahol igyekszek kihangsúlyozni, nem minden esetben van szükség engedélykérésére. Hozzáteszem, valószínűleg az élet sokkal egyszerűbb, ha mindenki engedélyt kér mindenre. És a szerzőjogászok többsége ezt mondaná, kérj engedélyt, különben ne használd föl. De a szerzőjog az Egyesült Államokban, illetve én még emellett Európáról és inkább Magyarországról fogok beszélni, igenis ad lehetőséget arra, hogy valaki engedély nélkül végezzen sampling tevékenységet. Úgyhogy ezen haladjunk végig. Elsőként az Egyesült Államokról fogok majd beszélni, ennek egyszerű történeti okai lesznek. Viszont mindezeket megelőzően egy nagyon rövid kis technikai bevezető a kérdéskörhöz, hozzátéve, hogy valószínűleg nálam hozzáértőbb emberek is ülnek ebben a teremben, és tökéletesen, vagy még jobban is el tudnák mondani, mi az a szemplingelés, hangmintázás. De nagyon egyszerűen, leegyszerűsítve ez nem jelent mást, mint hogy van egy előadó, aki egy korábban rögzített hangfelvételből kiemel kisebb, nagyobb részleteket, és az beépíti saját hangfelvételébe, és létrehoz egy új művet. Hallottuk az előző példánál, kivettek egy hegedű részletet, és berakták a másodlagos műbe. Ennek a tevékenységnek egyébként hagyományosan három fontos fázisa volt, ami szerzőjogilag releváns egyébként. Az első, amikor a hangfelvételt digitalizálták, ez többszörözési tevékenység, hozzátéve, hogy a mai világban erre már nincs feltétlenül szükség, mert a tartalmak digitálisan is elérhetők. Ettől el lehet tekinteni, de a másik két rész sokkal fontosabb és jelenleg is tetten érhető. Az első a hanganyag analizálása, ami nem jelent mást, mint a kérdéses zenei részlet kiemelése, módosítása, manipulálása és elkészítése annak a hanganyagnak, amit hasznosítani szeretnénk. A harmadik rész, utolsó rész pedig az, amikor ezt a zenei elemet berakjuk a saját hangfelvételünkbe. Mindezek szerzőjogilag releváns tevékenységek, és mindegyik külön-külön vizsgálható a szerzőjog szemszögéből, föl lehet tenni a kérdés, hogy jogszerű vagy sem. Ezeket most egységesen fogom kezelni, és a továbbiakban amerikai és európai joggyakorlaton és példákon keresztül szeretném majd azt illusztrálni, hogy nagy vonalakban hogyan lehet megítélni a samplinget, illetve mi a jogi sorsa ennek a tevékenységnek. Egyébként elmaradt, de ezt szeretem mindig hozzátenni, hogy régebben ahhoz hasonló szintetizátorokkal végezték a szemplingelést, ma már számítógépes szoftverekkel végzik mindezt. Itt egy másik látható, illetve egy szoftver látható alul. technika után beszéljünk egy kicsit a sampling történeti hátteréről. Nem tudom, van-e bárkinek ötlete, hogy honnan ered a sampling? Hip-hop, földrajzilag is kérdezném. A sampling, mint ilyen tevékenység, és egyébként a hip-hop gyökere is valahol Jamaikából származnak. Ugyanis nagyon érdekes, nyilván nem köthető csak is a függetlenné váláshoz, de ahogy Jamaika függetlenné vált, egy nagyon szegény, független állam jött létre. Viszont azt valószínűleg mindenki sejti vagy tudja, hogy a jamaikaiak nagyon szeretik a zenét. És ezért nem meglepő, hogy néhányan kitalálták, hogy megveszik a szükséges technikai eszközöket, hangfalakat, zenelejátszásra alkalmas készülékeket, fölrakták a kocsira, és elkezdték körbejárni Jamaika szigetét. Kipakolták a felszerelést vidéken, és elkezdtek koncertezni. Ez ugye nem élőzenei koncert volt, hanem mechanikus koncert volt. Idővel pedig az történt, hogy ezek az emberek két ilyen készüléket vittek magukkal, és mikor az egyik dal véget ért, egyből jött a következő. Összemondhatni mixelték ezeket a dalokat. Később pedig már összekötötték beszéddel, később pedig énekkel kötötték össze ezeket a zenei elemeket. Egyébként érdekes, így jött létre a DJ intézménye. Nagyon érdekes, Amerikában a DJ már nem az, ami Jamaikában volt. Az Egyesült Államokban a DJ már az, aki a zenét csinálja. Régebben Jamaikában a DJ az az énekes volt, de ennek nincs különösebb jelentősége ebből a szempontból. Viszont említetted, hogy az Egyesült Államok. Nagyon helyes, ugyanis az Egyesült Államokban vált népszerűvé a sampling. Ha minden igaz, legalábbis ezt nagyon sokan így mondják, egy Cliff Campbell elnevezésű jamaikai zenész, más néven DJ Kool Herc, utazott át Bronxba, és kezdte el ezt a fajta stílust, zenei stílust, illetve technológiát is alkalmazni, amelynek pedig az lett az eredménye, hogy a bronxi afroamerikaiak nagyon megszerették ezt a stílust, és nagyon-nagyon népszerűvé vált ez a tevékenység. De ahhoz, hogy ez sikerre vezethessen, még kellett egy dolog, méghozzá a megfelelő a technikai apparátus, és a Roland és a Yamaha voltak az első olyan gyártók, akik a szükséges és megfelelő szintetizátorokat létrehozták. Ezeknek a készülékeknek a memóriája már akkora volt, hogy kellő mennyiségű hanganyagot tudtak benne rögzíteni, és tulajdonképpen egy gomb lenyomásával lehetett a zenélést végezni már. És említettem, hogy 70-es évek elején ment át ez az említett DJ Kool Herc Bronxba. 79 az az év, amikor megszületik az első olyan sláger, ami slágerlistás dal, és már sampling, hangmintákat is tartalmaz. És innentől kezdve tulajdonképpen megállíthatatlan a fejlődés. Most nem tudom hirtelen már megmondani, néhány évvel ezelőtt inkább így mondanám, szerettem nézegetni az Egyesült Államok slágerlistáit, és volt olyan év, amikor az első 10-ből 9 hip-hop zene volt. Nem ismertem mindegyiket, de felteszem többségük samplingelt is, az előadók többsége. Tehát ez egy bevett, mindennapos gyakorlat. Egyébként hozzáteszem, nem csak ennél a zenei stílusnál, és természetesen nem csak a jogsértés világában, hanem a rendes zeneiparban is egy bevett, mindennapi gyakorlat a samplingelés. Ami miatt az Egyesült Államokkal fogom folytatni, nem csak az, hogy itt vált igazán népszerűvé, hanem az első igazán híres perek is innen származnak. Egy példával illusztrálnám a samplinggel kapcsolatos perek történetét. Ugyanis 1989-et írnak, amikor az első bíróságon kívüli megállapodás megszületett samplinggel kapcsolatos jogvitában. Ez a dal, az eredeti dal, a The Turtles-nek a You Showed Me című dala volt, amelyből egy zenekar, a De La Soul kiemelt egy nagyon-nagyon egy csekély részletet. Aki franciás, az megértette, hogy arról beszélnek, hogy ebédidő van, dél van, éhesek vagyunk, együnk, kb. Ennyi a dalszöveg. Senki ne kérdezi, hogy ez miért lehetett szükséges ennek a zenekarnak, hogy ezt a zenei elemet beletegyék ebbe a fantasztikumba. Nem szeretek minősíteni, de ez tényleg furcsa teljesítmény. Minden esetre 10 alkalommal hangzott fel ez a két darab hang benne, és perbe fogták a De La Soul-t. 89-et írtunk, teljesen tisztázatlan volt a jogi környezete ennek a kérdésnek. Nem véletlen, hogy a De La Soul ügyvédjei tanácsára a kiegyezés mellett döntött. Ami igazán érdekes, a szegedi joghallgatók nem szeretik, ha tippeltetek, de azért megkérdezem, vajon mit gondol a csoport, mennyit fizethetett ezért a De La Soul? Ó, nem. Nem, de nem tudjuk mennyit pontosan. A kereseti követelés viszont 1.700.000 dollárra vonatkozott. Nyilván nem ennyit fizettek, különben perre mentek volna, tehát ennél kevesebb. Simán el tudom képzelni, hogy százezrekben mérték az összeget. De mondom, teljesen kiforratlan volt a kérdés, hogy mit lehet ilyenkor tenni. Nem akarok belemenni az Egyesült Államok kártérítési jogába, de többet bukhattak volna a srácok rajta, akár, mint mondjuk 100.000 dollár, simán. Ezért valószínűleg teljesen logikus kiegyezés volt ez az ő részükről. De ez 89, és a szellemet már nem lehetett visszadugni a palaszba, és innentől kezdve egymás után jöttek a perek. Viszont ami nagyon érdekes, az Egyesült Államok esetjogában kétféle generáció között lehet különbséget tenni. Az első generációban a bírósági döntések ugyan néha egymásnak ellentmondanak, abban viszont az emberek többsége egyetértett, hogy az Egyesült Államok bíróságai által kifejlesztett dogmák, tételek, doktrinák alkalmazhatóak ebben az esetben. Én itt föltüntettem három igencsak csúnyán hangzó ilyen tételt. Az elsővel hagyd ne foglalkozzak, mert ez körülbelül fél órás téma. Ketten a csoportból Szegeden diákjaim, ők ezt már végigizgulhatták. Nem tudom, hogy meddig beszélgettünk a lényeges hasonlóság tesztjéről, de ez egy összetett dolog. A másik kettőről viszont néhány mondatot hagyd mondjak. Látható ott egy kifejezés de minimis. Ebből mindenki jól láthatóan kiolvashatja a minimális, a minimum kifejezést. Ez tökéletesen visszaadja ennek a tesznek a lényegét. A csekély mennyiségű felhasználást az Egyesült Államokban nem tiltja a jog, egészen pontosan nem lehet kikényszeríteni bírósági úton a csekély mennyiségű felhasználást, illetve az ebből fakadó jogsértés és az ezért járó kártérítés összegét. A másik, a fair use test, ez egy kicsit bonyolultabb, erről például a könyvben jó 20 oldalon keresztül értekeztem. Nagyon röviden, ez egy olyan teszt, amely azt mondja, hogy meghatározott célok mentén lehet fair módon felhasználni, ha a felhasználás megfelel bizonyos feltételeknek. Ezen feltételek egyike, illetve az első feltétel, hogy megnézzük a felhasználás konkrét célját és jellegét. Az amerikai bírók azt szokták mondani, ha átalakító jellegű a felhasználás, transformatív, az nagyon jó, az fair lehet. Ha azonban a felhasználás kereskedelmi jellegű, ez a fair felhasználás ellen szól. Ez két dolog, amit szoktak nézni ezen a ponton a bírók. Egy másik nagyon fontos eleme ennek a fair use testnek a felhasznált rész mennyiségi és minőségi vizsgálata. Ha valaki nagyon sokat vesz át, az nagy baj. Ha valaki keveset vesz át, de az nagyon fontos, akkor ugyanúgy bajba kerülhet. És van egy másik faktor, ez a negyedik faktor, az egyiket kihagytam, mert ez annyira nem fontos ebben a pillanatban. A negyedik faktor meg azt mondja, amit a bírók néznek, milyen hatást gyakorol a másodlagos mű az első mű piacára. Leegyszerűsítve, képes-e kiszorítani a másodlagos mű az elsőt a piacról? Ha igen, akkor az nem jó. Ha nem vetétársa az eredeti műnek, akkor nincs baj. Legalábbis nincs óriási baj. És ezeket a tényezőket a bírók együtt szokták nézni. Együtt a de minimis szabállyal, ha valami csekély nem okoz nagy hátrányt az eredeti műre nézve, és mondjuk transformatív is, akkor meg lehet úszni az Egyesült Államokban a felelősségre vonást. Ennek fényében én például azt mondanám, hogy a De La Soul elhibázta, hogy kiegyezett, szerintem az ő esetükben a fair use test konkrét védelmet tudott volna nyújtani. Nem úgy az első igazán híres perben, a két szereplőt már kivetítettem, és mielőtt oda megyünk, én nagyon röviden hagy utaljak már a második generációra, ugyanis 2004-től az Egyesült Államok bíróságai rájöttek egy érdekes dologra. Ilyen Európában nem fordulhatna elő egyébként. 1982-ben megváltoztatták a szerzőjogi törvényt, és belefoglalták, hogy a hangfelvételek is védve vannak. Védi a szerzőjog a hangfelvételeket. 22 évig tartott, míg a bírók ezt észrevették. 2004-et megelőzően soha nem hivatkoztak arra a törvényhelyre, ami már a szerzőjog része volt. Ez egy kicsit olyan abszurdisztán, de nincs jelentősége. Ellenben néhány szereplőt már ki is vetítettem, akiknek a zenéjét mutatni fogom. Ezért visszaugrok most egy pillanatra az első generációhoz, és megmutatom az első igazán híres és döntésig eljutó sampling per két hangfelvételét, illetve annak egy részletét. Gyönyörű romantikus dal, legszívesebben leugrana még a toronyból is, annyira szerelmes szegény úriember. Nekünk nem a dalszöveg számít, hanem a zongora.
top or throw myself off in an effort to make it to who ever wanted.
Igen, ennél lesznek jobb hangfelvételek is, de nézzük meg, hogy mi történt ebben az esetben. I was on my way to 125th. I saw the death bench, yo, that's my man Cliff. As I flagged him down, he pulled to the side. At this moment I had to swallow my pride. Cause usually privát véleményem szerint akkor is hibát követett volna ezt a címet, nem megváltoztatta volna és nem használta volna föl. Igazából azt a zongora részletet halljuk, ami az eredetiben is hallható volt. Hosszú, jelentős egyébként, ha az eredetit hallgatjuk, hát tulajdonképpen azon is végig haladt. Ennek fényében egyértelműen, legalábbis ez az én véleményem, és egyértelműen megállapítható a szerző jogsértés, sőt, még a fair use tesztet sem lehetne ebben a pillanatban segítségül hívni. Nem csekély, nagyon fontos, nem mondom, hogy kereskedelmileg veszélyt jelenthet az eredeti dalra nézve, de a faktorokról tudni kell, hogy nem külön-külön kell őket nézni, hanem összhatásukban. És a bíróság ebben az ügyben három oldalas ítélet, tehát akit érdekel, még szívesen meg is osztom, az ítélet legfontosabb részét viszont felhasználtam az előadásom címében. A bíró a Bibliából idézett és azt mondta, ne lopj. Ez volt a jogi konklúziója, tehát jogász, és azt mondta, hogy ez lopás, és persze bibliai kontextusba helyezte, kegyetlen, viszont ennek ellenére úgy érzem, hogy a döntés helyesként értékelhető. Nem hoztam több példát az első generációból, mert az az érdekes, hogy azon ügyek többsége, amely bíróságig jutott, jelentős mennyiségű felhasználásra utalt. Tehát igazából nem lehetne kimenteni az embereket azokban az ügyek, vagy nem lehetett volna kimenteni őket a fair use tesztre hivatkozással. Ennek ellenére egységes volt az amerikaiak véleménye a tekintetben, hogy ilyen tesztek, mint de minimis, meg fair use teszt, ezek segítségével meg lehetne úszni a felelősségre vonást. 2004-től egy nagyon érdekes váltás figyelhető meg az Egyesült Államokban, és nem mondom, hogy előnyére vált az amerikai jogrendnek. Két ügyet fogok mutatni, egymásnak nem mondom, hogy ellent mondanak, de nem is teljes egészében egészítik ki egymást, inkább összezavarják az embert. Igyekszek majd megvilágítani, hogy mi a jogi probléma, bízok benne, hogy ez menni fog. A második generáció első példájában a Beastie Boys volt az alperes. A Beastie Boys ugyanis egy James W. Newton nevű avantgárd jazz fuvolistának egy dalából használt föl egy három hangból álló zenei részletet. Jól láthatóan végig kíséri ezt a dalt ez a zenei elem. Amit erről az ügyről tudni kell, a Beastie Boys engedélyt kért a hangfelvétel felhasználására, de nem kért engedélyt a zenemű felhasználására. Ez ilyen gyönyörű szerzőjogi szakzsargon, hogy azt mondjuk zenemű hangfelvétel, de ez két külön dolog, ez valószínűleg sokak fejében összeáll. Zenemű, nagyon lebutítva, csúnyán a kotta, esetleg a dalszöveg, ez két külön dolog is lehet persze, a hangfelvétel pedig mindaz, amit ebből készítettek előadás segítségével. Na most, tehát jól láthatóan külön képzelték el az engedélyezést, az egyikre nem kértek, a másikra igen. Az eljáró bíróság azonban a Beastie Boysnak adott igazat. Két dolog miatt, eddig nem utaltam rájuk, az egyiket ki lehetett persze találni, a másikat nem. A bíróság azt mondta, ez de minimis felhasználás, minimális, csekély, három hang, még hogyha ez egyébként 7 másodperc hosszú is volt, ha minden igaz, az ítélet ezt mondta, hogy ez 7 másodperc, de három hang, azt mondták, ez nem sok. A másik dolog, hogy ezt a három hangot soha az életben nem írta le James W. Newton. Ez improvizáció volt. Amikor a hangfelvételt készítette, akkor játszotta. Ha valaki kíváncsi erre a dalra, az esemény Facebook oldalán én linkeltem egy whosampled.com elnevezésű oldalt, kisamplingelt.com, zseniális oldal, több ezer példát lehet találni, ott megtalálhatjuk az eredeti dalt videóval igazából. Az első több mint egy perc abból áll, hogy ezt a három hangot variálja Newton, improvizálgat, és valójában egyetlen egy oldalnyi kottát írt ő valaha le. De az nem ez volt. És ebben az esetben nagyon, hát jogilag helyesen járt el a Beastie Boys, hogy nem kért engedélyt, nem kellett, hogy engedélyt kérjen. Sokan azonban ezt az ítéletet úgy értékelték, ha van engedélyed a hangfelvételre, tuti vagy. És ez később kiütközött. a következő ügyben, jól láthatóan ez 2004-es. 2005-ben jött egy ítélet, ami mindent összezavart. Elsősorban azért, mert Pocsék bírói ítélet született. Ha lenne időnk, elemezném, de majd elmondom a számomra a legfontosabb pontokat. Íme egy nagyon híres afroamerikai zenész, egyébként, ha jól tudom, legalábbis a 20ample.com oldal szerint a legtöbbször szemplingelt zenészről beszélünk, ő pedig George Clinton, többek között annak is köszönhetően, hogy Snoop Dogg és jó néhány más zenész, bocsánat, nem vagyok énekes, de ez a wow, 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 yippie, oh, yippie, ezt biztos mindenki ismeri, ez az övé, és ez mindenki felhasználta. Na mindegy, itt most nem ezt fogjuk hallani, ennél egy lényegesen rosszabb hangfelvétel, de tökéletes egy aranyos nagyon. Annak az oka, hogy én ezt eddig játszottam, egyszerűen az, hogy többet ez a gitár, ez a nyitó gitárdallam nem jelenik meg a műben. Nem vagyok biztos benne, hogy improvizáció volt, erre nézve nincs információm. Minden esetre ez egy hát érdekes felvezetés volt. Még egyszer, ezt kellene meghallani, és egy dolgot hagyj kérjek már, ezt szeretem így csinálni, kezdjük el föltenni a kezünket, ha észrevettük. Jó? Bátran, akár blöffölni is lehet, de tegyük föl, hogyha meghallottuk. A felhasználó zenekar egyébként a Niggas With Attitude nevű zenekar, hát Dr. Dre és Ice Cube, az biztos mindenkinek sokat mond, én őszintén a másik három embert nem ismerem. Na hallgassuk azt a bizonyos zenei részletet, ahol valamit akár hallhatunk is. Ez nem az eleje a dalnak. Ott van, alig lehet hallani a háttérben, de ott van. Hát ez nagyon kemény. Kemény dió. El is bukta a Niggas With Attitude ezt a pert. Nem állítanám, hogy helyes döntés, sőt, privát véleményem szerint nagyon rossz döntés született. Több oka is lehet ennek egyébként. Az egyik az az, hogy ez mindenhol a világon egyébként, ahol szerzőjog létezik, azt szokás mondani, hogy csak az egyéni, eredeti, jellegű mű vagy mű részlet tekinthető jogvédetnek. Ezt szívesen lejátszom még egyszer. Én nem vagyok abban biztos, hogy ez szerzői jogilag jogvédett zenei elem lehetne. Biztos van, aki ezt másként látja, de én nekem ez nem tetszik. Másik. Azt tudni kell erről az ügyről, hogy a srácok megint csak egy nagyon furcsa konstrukciót választottak a felhasználásra. Engedélyt kértek a zeneműre, de nem kértek engedélyt a hangfelvételre. Holott a két jog tulajdonosa, az Egyesült Államokban legalábbis ezt szokás így hívni, ugyanaz az ember volt. Egészen pontosan egy kiadó. És nem kértek rá engedélyt. Ez elég furcsa volt. Minden esetre ők valószínűleg abban a hiszemben voltak, hogy erre nem kell. És ezt én is ezt mondtam volna nekik. Még jó, nem vagyok amerikai ügyvéd, mert elbuktuk volna a pert. De ennek ellenére ők nagyon rosszul jártak. Nem tudom, hogy mennyi kártérítést kellett, hogy fizessenek George Clintonnak, de kellett. 2005 viszont a dátum, és az fontos tudni, hogy az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága előtt fekszik valahol az akta. A bíróság máig nem döntött, hogy kíván-e foglalkozni vele, holott nagyon jól tennék. Mert ez az ítélet, ez elvitte egy olyan irányba a szemplinggel kapcsolatos megítélést, miszerint ha nem kérsz hangfelvételre engedélyt, akkor tuti rossz ember vagy. Holott a de minimis szabály és a fair use test, az mindenképpen vonatkozik a hangfelvételekre is. Nem csak a zeneműre. És én előbb még azt mondtam, hogy akár ez még nem is biztos, hogy jogvédett hanganyag volt, mondjuk ennyit mondok. Ha még az is lett volna, szerintem ez de minimis, de ha még több is, mint a de minimis, szerintem képtelenség, hogy a eredeti mű piacára nézve negatív hatásokat gyakoroljon. Erről sokat lehetne beszélgetni. Minden esetre ez az egyik máigható legfontosabb döntése az Egyesült Államoknak, és rossz, szerintem. Most hoztam két másik példát, ami az Egyesült Államok vonatkozásában azt mutatja, hogy hogyan ne szemplingelj, és esetleg hogyan szemplingelj. A hogyan ne szemplingelj, az összeköthető az Abbával. A James jól hallhatóan felhasználta. A történethez hozzátartozik, hogy a lemezt kiadták, fölkerült a polcokra, 2 hónapon át kapható volt a lemez, amikor részbe kapott a zenekar, és valószínűleg érkezett Svédországból az üzenet, hogy gyerekek, ezt nem így kéne, és elutaztak Svédországba találkozni az Abbával. Az Abba pedig azt mondta, hogy nem, nem adjuk az engedélyünket ez a felhasználáshoz. Az összes CD-t be kellett, nem mondom, hogy zúzni, vissza kellett vonni a boltokból. És egy olyan lemez kellett kiadni, amin nem szerepel már az Abba hanganyaga. Csodás, tehát egyszerűen értékelhetetlenül gyenge zene. Viszont a James nagyon aranyos trükköt választott, ezt a nyekergést rajta hagyták a CD-n, és használati útmutatást adtak a felhasználóknak, hogyan rakd össze az Abbával te magad otthon ezt a dalt. Vedd meg az Abba CD-t, rakd rá ezt, és kész. Hát szóval csodás. Minden esetre a történet vége egyébként az lett, hogy a James hazafelé az északi tengeren tüntetés gyanánt a nála lévő néhány CD-t beledobta az északi tengerbe. Szerző jogsértés után még némi környezetszennyezés is. De nem baj. Így ne. Vajon miért? Egy szóval, miért így ne? Sok. Hát ez rettentő sok. Nem csak az első 40 másodperc, hát később is visszaköszönt benne az egész, és nyilván az eredeti módosítás nélkül semmi transformáció, kereskedelmi célú felhasználás. Nem mondom, hogy versenyképes alternatívája az eredeti Abbának, de tegyük hozzá, hogy hát azért az első 40 másodpercig az ember megijedt, hogy ez tényleg így volt, vagy nem így volt. És az ember zavarban van, hogy most az Abbát hallja, vagy nem az Abbát hallja. És ez egyértelmű jogsértő magatartás. Most mutatok egy olyat, ahogy lehet szemplingelni az Egyesült Államokban. Két szegedi hallgatóm ezt a dalt már ismeri, és ezt a dalt biztos, hogy mindenki ismeri, csak az elejét hagyj játsszam le, jó? Szeretem, mikor a lányok egyből átéléssel táncolnak erre. Ismerős a gitár, igaz? Történetnek a lényege, hogy az ügy az Egyesült Államok szövetségi legfelsőbb bíróságának Fair Use-zal kapcsolatos máig ható legfontosabb döntése lett. És érdekes módon 9-0 arányú döntés született. Ez ritka egy olyan országban, ahol a konzervatívok és a demokraták küldik a bírókat kvázi a legfelsőbb bíróságra, és azok nagyon nem szeretik egymást. Itt 9-0 lett a döntés. Vajon mi lett a döntés? Szabad vagy nem szabad? A bírók azt mondták, hogy ez Fair Use. Azt nem tudom, ő hozzátéve, hogy abban az időszakban egy afroamerikai ült a bíróságon, és egy hölgy, tehát 7 fehér férfi ült a bíróságon bent, ami azért nyilvánvalóan nagyon fontos tény, ha belegondolunk, hogy az első zenében a klasszikus, idealizált, fehér romantikus koncepciót hallottuk a nőről. Erre nézve nagyon tökéletes a Pretty Woman film képi megjelenítése, és a srácok ezzel nem értenek egyet. A bíróság úgy találta, hogy itt paródia készült, méghozzá az eredeti, romantikus Roy Orbison féle nő koncepció kifigurázása, méghozzá kritikája tulajdonképpen. Ez az említett, vagy itt másodikként hallható verszakból is tökéletesen lejött, ha aki teheti, nézzen rá a teljes szövegre, ennél még kevésbé szép szövegek következnek később. A srácok egyszerűen azt akarták ezzel üzenni, nem minden nő tökéletes, és ez nem is baj. És ezzel kritizálták Roy Orbisont, és ezzel a bíróság egyet is értett. És azt mondták, hogy ez paródia. Méghozzá azért paródia, mert a Fair Use teszt a kritikai célzatú felhasználást lehetővé teszi, ez kritika volt, illetve nem jelent kereskedelmi versenytársat, vagy nem tekinthető versenytársának az eredeti műnek, és egy nagyon fontos dologra fölhívta még a figyelmet a bíróság. Biztosan, ha az első dalt halljuk, mindenkinek a gitárjáték jut eszébe. Tehát ha azt mondom, hogy Pretty Woman, Julia Roberts meg Richard Gere után, mindenkinek ez a gitárjáték jut eszébe, gondolom én. Legalábbis nagy az esély rá. A leglényegesebb részét használták fel az eredeti dalnak. A bírók viszont azt mondták, ez nem baj. Mert ha kritizálni akarsz valamit, idézd föl. Mutasd, hogy azt akarod. És úgy a legkönnyebb kritizálni valamit, ha pont azt mutatod, amit kritizálsz. És a bírók ezért azt mondták, a legfontosabb gitárelemet és a nyitó sort, meg a Pretty Woman szavakat gond nélkül föl lehet használni. És ez megengedett volt a bírók szerint. Még egyszer 9-0, ez egy nagy arányú győzelem ennek a fajta magatartásnak. Hangsúlyoznám, a bírósági ítélet egy szót sem ejtett a samplingről. Ez 94-es döntés, ekkor még csak csirájában létezett szemplinggel kapcsolatos joggyakorlat, de ez ténylegesen szemplingelés, hangmintázás volt. És ennek is köszönhető, hogy sokan ezt a döntést szokták a csúcsnak nevezni és fölidézni, amikor szemplingről beszélünk. Egyet ne felejtsünk el, itt paródia történt. Itt karikatúra, illetve egészen pontosan kritikai tartalmú felhasználás történt. Nem minden felhasználás esetén ilyen megengedő az amerikai szerzőjog. Tehát ha nincsen mellette egy másodlagos célzat, egy kritika, akkor nem biztos, hogy ennyit föl lehet használni. Én bízok benne, hogy ezenken a példákon keresztül ugye az amerikai szerzőjogi vonatkozásokat meg lehetett érteni, és én most áttérnék az európai vonatkozásokra. Sajnálatos módon mi egy kicsit merevebbek vagyunk, az a helyzet. A tradicionális európai szerzőjogi koncepció szerint, ha van egy szerzőjogilag védett mű vagy műrészlet, akkor annak a felhasználása minden esetben jogsértés jelent, ha engedély nélkül történik. Kivéve, ha valamelyik szabad felhasználási esetkörbe beleillik a tevékenység. Tehát főszabály szerint jogsértés, kivéve, ha szabad felhasználás. Ennek az az alapfeltétele tehát, hogy egy jogvédett, egyéni eredeti jellegű mű részlet vagy az egész mű kerüljön felhasználásra. Ha ez megtörténik, akkor ebben az esetben mind a szerzők, mind az előadó művészek, mind a hangfelvétel előállítók jogai sérülhetnek. Én az előzőekben egyenlőre csak a szerzőkről, zeneművekről és hangfelvételekről, hangfelvétel előállítókról beszéltem. Ugyanúgy ott vannak az előadó művészek is az Egyesült Államokban, csak hogy az Egyesült Államok szerzőjogi tradíciói azok, hogy az előadó művészek egyből átruházzák a szerzőjogaikat a kiadóra. Az ő jogaik érdemben nem sérülnek az USA-ban, mert már nem ők a jogosultak. Ezzel szemben Európában nem lehet a vagyoni jogokat átruházni. Mindenképpen az előadó művészé marad a vagyoni jog. Ezért ez a három szereplő nálunk Magyarországon is külön vizsgálandó. Vannak vagyoni jogaik, többszörözés, átdolgozás. Az átdolgozás nincsen meg az előadó művészeknél és hangfelvétel előállítóknál. Meg vannak személyhez fűződő jogok, amelyek közül kiemelkedik az integritáshoz fűződő jog. Mondtam, igyekszek kerülni a csúnya szavakat, ez másként úgy hangzik, hogy a mű egységéhez fűződő jog. De kivetítettem a táblára, ez nagyjából azt jelenti, hogy nem lehet egy művet oly módon felhasználni, hogy az eredeti tartalom, illetve forma megváltoztatása, megcsonkítása, vagy bármely olyan megváltoztatása, amely az eredeti szerző jogosult becsületére vagy hírnevére sérelmes lenne. Ez a mű egységéhez fűződő jog, nagyon leegyszerűsítve. És ezek csorbulhatnak. De például a hangfelvétel előállítónak nincsen személyhez fűződő joga. Hogyan is lehetne, hiszen ez egy lélektelen kiadó, mondják sokan. De nem ez a lényeg. A személyhez fűződő jogok léteznek az előadóknál, és léteznek a szerzőknél. Sok minden csorbulhat. Épp ezért, ha egy felhasználás történik. Európából én három példát ismerek, amely publicitást is kapott. Az elsőt már hallottuk, ez volt a The Verve-nek a nyitó példája. Most mutatok egy másikat, amely egyébként a legismertebb abból a szempontból, hogy tudományos berkekben a legtöbbet foglalkoztak ezzel, mert ítélet született. A Verve-nél ugye bíróságon kívüli megállapodás történt, az nem ítélet, az egy érdekes példa. De ítélet született Németországban a Kraftwerk Metal auf Metal című dalának ügyében. Hát igen, látom, néhányan fölvonták a szemöldöküket, mire is gondolok itt? Halljuk ezt a fémhangot a háttérben? Aki ezt a dalt ismeri, az tudja, hogy ez nagyjából így épül föl, bár ez a zenei elem például nem fut végig az egész dalon. De 6-7 perces dal, és hát csupa fémhang található benne, nem véletlenül ez a dal címe is. Sabrina Setlur nevű hölgy 20 évvel később készítette ezt a dalt. Tehát ez a döntés a Kraftwerknek kedvezett. Én sem értek egyébként egyet ezzel. Hozzátéve, hogy azért nem, mert a német szerzőjognak van egy szabad felhasználási esetköre, amelyet konkrétan úgy hívnak németül, hogy freie Werknutzung, szabad műhasználat. Ez azt mondja ki, ha valaki bármely szabad felhasználás keretében létrehozott egy új egyéni eredeti alkotást, akkor ezt szabadon terjesztheti. Ez alól létezik egy kivétel, ha az eredeti dal melódiáját használja föl. Ez németül melódiánsutz. Most a melódia az nem jelent mást a németek felfogásában, mint a legfontosabb zenei elem. És ez nem az, ami felhasználásra került, legalábbis ez az én privát véleményem. Én simán elfogadtam volna ezt szabad felhasználásnak ebben az esetben, a bíróság nem így látta. Még egyszer, épp ez a példa kiváló arra nézve, hogy hát ez itt egy nehezen megítélhető jogterület. Arról nem beszélve, hogy itt szemlátomás zenei szakértő ül velem szemben, és a bírók nem azok. És azért ez így nehéz. Az összes szerzőjogi per, Én egyébként ezért szeretem ezt az egész témát. A lényege a tények helyes feltárásában rejlik. Halld, lásd, olvasd, és a többi. Találd ki, hogy mi az a anyag, ami felhasználásra került, és derüljön ki a tény megállapító számára, hogy mi történt. Szerintem nem jó tényeket állapítottak meg a bírók ebben az esetben. Ez az én véleményem. De ez csak egy német példa. Mutatok egy másikat, ami tavalyi ítélet egyébként, és nagyon-nagyon megörültem neki, mert végre egy jó példa. Attila Engin egy török jazz dobos, és ennek ellenére itt most nem dobzenét, dobhangokat használtak föl később a dán zenészek. Ez a motívum végig kíséri ezt a zenét, nekünk a gitárjáték a fontos ebből a szempontból. Egyébként ez egy nagyon-nagyon jó zene, és később Attila Engin el is kezd dobbal is improvizálni, tehát nem véletlenül dobos volt ő, de nekünk nem az ő játéka a fontos, hanem a gitárjáték. Dán zenekarról van szó egyébként, és engedély nélküli felhasználás történt. Vajon jogellenes volt-e az engedély nélküli felhasználás, vagy sem? Általában ilyenkor két dolog közül lehet válaszolni. Igen, nem. Tehát jogsértő volt? És az volt. Egészen pontosan több mint 1 millió dán koronát kellett fizetni ennek a zenekarnak, ami körülbelül akkori értéken számítva 40 millió forintos összeget tesz ki, ezért a felhasználásért. Én egyébként egyetértek ezzel a döntéssel, nem a kártérítés összegével, az soha nem úgymond anyagi jogi kérdés. Itt egy jelentős mennyiségű felhasználás történt, és még egyszer megtörtént a felhasználás, többszörözés történt, utána a felvételt terjesztették is, ez egyértelmű szerzőjogilag releváns magatartás. A kérdés csak az, ez beleillhet-e valamelyik szabad felhasználási esetkörbe, és a válaszom az, hogy szerintem nem. Ez több, mint egy idézés például. Mert hogy egyébként nagyon sokan szoktak azzal érvelni, hogy idézni lehet, és ez igaz. Az idézés, például a magyar szabályozása, de ez ugyanígy van Németországban, Ausztriában és néhány másik országban, aminek ismerem a szerzőjogi törvényét, idézni lehet nem csak zeneművekből, de hangfelvételből is, feltéve, hogy nyilvánosságra hozták azt a művet, feltéve, hogy módosítás nélkül, de legalábbis az eredeti tartalommal megegyező módon történik a felhasználás, a cél által indokolt terjedelemben történik a felhasználás, forrás megjelölés történik, és a másodlagos mű egyéni eredeti alkotás. Vagyis ha például valaki néhány sort, most a számoknál ne ragadjunk le, nincsen fix szabály, de mondjuk egy 3 hangból vagy 3 másodperces zenei részletet idéz hangfelvételből, lehet. Megengedett. Gond nélkül. Más kérdés, hogy persze az emberek gyakran szoktak többet, sokat, és mondjuk gyakran szokták azt megismételni. Többször visszahalljuk, attól az még egy adott tartalom felhasználása, szerintem idézni gond nélkül lehet szemplingelés keretében. Nekem még van diám, de én jobb szeretem átadni a szót ilyenkor a közönségnek, hát ha van kérdés, hát ha van észrevétel. A konklúzió az nagyjából az lenne, hogyha sikerült átadnom az üzenetet, az Egyesült Államokban a Fair Use teszten, de minimis teszten keresztül kicsit rugalmasabban állnak hozzá. Ha valami csekély, ha valami nem okoz kereskedelmi hátrányt az eredeti műnek, akkor megengedik a felhasználást. Európában és Magyarországon is például nem. Bocsánat, nem is, van még egy dia, amit mindenképpen megmutatok, utána is lesz még bőven diám, mert hogy van nekünk magyar példánk, ezt valószínűleg jó néhányan ismerik. Ezt. Egyébként nagyon aktuális lehetne ez a dal, azt biztosan többen is hallották, hogy úgy nyerte meg a Ki mit tud, vagy Tánzzal Fesztivál, most nem jut eszembe, ezzel a dallal Kovács Kati, hogy óriási asszály volt már hosszú ideje Magyarországon, elénekelte, aznap este esett. Tehát ez ilyen Hollywoodba illő történet, mint ahogy Hollywoodba illő történet lehet az is, hogy egy magyartól engedélyt kért Christina Aguilera arra, hogy felhasználja ezt a két hangból álló ének elemet. Ez Kovács Kati. Nem csak, hogy megjelölte, hanem engedélyt is kértek. Nem tudjuk, hogy mennyi pénzt kaptak, nem is tartozik ránk. Egy biztos, a hangfelvétel előállító oldaláról a producer azt mondta, hogy örülünk. Én ebből arra tudok következtetni, hogy kaptak eleget. Mármint pénzben, nem másként. Minden esetre egy amerikai hallgatómat megkértem, hogy lesz szíves bemenni egy CD-boltba, lesz szíves leemelni ezt a polcról. Ugyan le volt fóliázva, de föltépettem vele, és megnézte, tényleg benne volt, hogy Kovács Kati, Hungaroton, copyright, valószínűleg a 72-es év is ott volt. hivatkoztak rá, és engedélyt is kértek. Hát nem csodás ez így egyébként? Tehát ez simán nem tekinthető, meglátásom szerint semmilyen értelemben jogsértésnek, de engedélyt kértek rá, mert ez a tiszta. Hozzáteszem, azért ennek van értelme. Amikor valaki nem kér engedélyt, egy hatalmas kockázatot vesz a vállára. Ha lebuksz, nagyot buksz, és a szerzőjogokat simán elveszítheted. Mert nem a tiéd, nincs szerzőjogod. Ha engedélyt kérsz felhasználásra, akkor felhasználási engedély keretében a saját művedre jogosultá válsz. Magyarul vagy nullád van, vagy több mint egyed. Nagyon jól jársz, ha engedélyt kérsz, feltéve persze, hát ez anyagilag meg kell, hogy érje, de jogilag sokkal jobban jársz, ha engedélyt kapsz. Ugyanakkor még egyszer hangsúlyozom, vannak lehetőségek arra nézve, hogy valaki engedély nélkül szemplingeljen. Csak óvatosan. Na, és akkor át is térhetünk a beszélgetésre. Akkor egy pillanatra hagy kanyarodjak vissza, összefügg a két kérdés. A példa egy számomra nagyon-nagyon tanulságos zenei példa, Süsü. A Süsü zenéje, hát nincs nála, de itt van nálam a pendrive-om, ha érdekel bárkit, még bemutathatom azt is. Rettentő módon, feltűnően hasonlít Willie Mitchell Cherry Tree nevezetű vagy című művére. Van egy hallgatóm, akit megkértem, hogy mixelje össze a kettőt, rakja össze a kettőt. Azt mondta, hogy nem kell, ott van a YouTube-on. Valaki megcsinálja, tessék rákeresni, Bergendi, Willie Mitchell, Cherry Tree, Süsü, nem tudom pontosan milyen címszóval található meg, és egy és ugyanaz. Más kérdés, hogy a magyar verzióban még ugye éneket is hallunk. Az eredeti, az egy jazzes, szólós, funk is, funky nem, de mindegy, mű volt, és hát teljes egészében ugyanaz. Bergendi azt állítja, soha az életében nem hallotta, bár végül is fogta a Szabad Európa Rádiót, hát talán ott hallott ő valami ilyesmit, de ő erre már nem emlékszik. Nem ez a lényeg. Minden esetre Bergendiék soha nem kerültek emiatt jogi kalamajkába, sőt, nem is olyan rég Szegeden járt az Artisius egyik fejese, a Tóth Péter Benyámin, nem a Kitzinger úr, aki elmondta, hogy Willie Mitchellnek máig nem mondták el, hogy Bergendiék felhasználták ezt a tartalmat. Szegény 89, mit tudom én hány éves emberke, nehogy rosszul legyen már, de megszólalásig hasonlít. De akkor viszont visszatérek erre a kérdésre, ha én eljátszom, az nem sampling. A samplingnek a kulcsmomentuma az eredeti hanganyag, hangfelvétel felhasználása. Ha én fogom mondjuk a Süsü zenéjét, vagy teljesen mindegy bármit, és eljátszom, az ilyen esetben előadásnak minősül, szerzőjogilag releváns cselekmény, de nem sampling. Tehát tulajdonképpen a sampling az nem jelent mást, mint az eredeti hanganyag felhasználását. Tehát itt nem beszéltem erről, de egyik legfontosabb érdekesség az, hogy hogyan változtatják meg. Átugrottam azt a diát, ott volt egy olyan, az előző diát, ott volt egy olyan megjegyzés, hogy ha és amennyiben nagyon megváltoztatjuk, és nem halljuk már ki belőle az eredeti hanganyagot, akkor azt mondják a magyar szerzőjogászok, hogy ez már nem jogsértő. Én ezen mindig elámulok, mert ez az integritáshoz fűződő jog legsúlyosabb megsértése. Olyan nagyon megsértem az integritáshoz fűződő jogot, hogy az már nem sérti meg az integritáshoz fűződő jogot. Ezt mondják a szerzőjogászok többsége. De az tagadhatatlan ugyanakkor, ha valamit nem hallunk ki belőle, akkor milyen érdeksérelemről beszélhetünk. Tehát valahol jogos is ez a gondolat. Magyarul arról beszélhetünk, ha nem változtatjuk meg, és mondjuk csekély, akkor lehet idézés. Ha megváltoztatjuk, és mondjuk több is, mint egy jó pár másodperc, akkor buktázhatunk. Ha viszont nagyon megváltoztatjuk, bármilyen hosszú is, simán megúszhatjuk. Szóval ez ilyen gyakorlatias, nehezen átadható dolog. Ott egy kérdés.
Úgy tűnt ki az előadásból, mintha ez egy ilyen nagyon egyszerű választás lenne egy zenész szempontjából, hogy ő akkor most kifizeti, vagy nem fizeti ki. Ez nem olyan, mint a közös jogkezelő, hogy én a rádiómmal eldöntöm, hogy játszom ezt a számot, majd begyűjtik, hanem minden alkalommal meg kell egyezni, meg kell találni a jogtulajdonosokat, és meg kell velük egyezni. Most abban a helyzetben, amikor Krisztina Aguilera akar valamit használni, egy magyar tulajdonosnak gondolom, hogy egyébként egy amerikai szerzőhöz képest ilyen sósmogyoró árban fizeti ki a hangmintáját, és a magyar tulajdonos így jön, hogy akkor hol írjuk alá. Fordított helyzetben, tehát hogyha én szemplingelek valamit, és írok a, nem tudom, a George Clintonnak az ügynek, gondolom, hogy ő a jogtulajdonos, írok az ügyvédeknek, ők nem nagyon fognak át, mert ugye olyan pici pénzt tudnának tőlem beszedni, hogy nem éri meg nekik ennek, hogy jogi költségeit sem. Hogy erről, mert azt hallottam, hogy szemplingelni a szerzőjogok betartása nélkül egy rossz dolog, engem az érdekel, hogy el...
Ne, bocsánat, egy szóval nem mondtam, hogy rossz dolog. Én szerencsésednek tartom.
Úgy tűnt ki az előadásból, és ez egy jogi szempontból egy teljesen autentikus álláspont. Csak az érdekelne engem, hogy miközben elvárják a hangmintázóktól, hogy betartsák ezeket a szabályokat, miért nincsen ennek kidolgozva egy olyan infrastruktúrája, ami egy nagyon egyszerű, jogkövető magatartást tesz lehetővé.
Ez a kérdés egyébként az Egyesült Államokban visszatérő vita, ugyanis nem egy zenész nem hajlandó engedélyt adni, ez biztosan ismeri az úr is, Pink Floyd nem hajlandóak engedélyt adni samplingre. Azt mondják, hogy vagy dolgozd át a tartalmat, amely átdolgozásra nézve egyébként az Egyesült Államokban megfelelő jogi eszközök vannak, hogy hogyan lehet gond nélkül mondhatni intézményes keretek között ezt csinálni, vagy ne csináld. Samplingelni nem lehet. Ennek nem véletlen egyébként, erről én itt nem beszéltem. Az USA egyik legismertebb sampling pere az volt, amikor egy zenész egy Beatles és egy Jay-Z albumot mixelt össze. Tulajdonképpen szemplingelés segítségével is. És hát én máig nem tudom, hogy igazából mi lett a vége, eléggé ködös a történet, nem véletlenül a Grey album a címe, tehát szürke album, elég szürke zóna ez még nekem is. Nagyon érdekes, tehát a kérdés az arra vonatkozott, ugye, hogy miért nem lehet ezt rendszerré, vagy legalábbis valamilyen szinten rendszeresíteni, egyszerűbbé tenni, működőképessé. Nem tudom a választ. És valószínűleg az a válasz, vagy hát ha van válasz, lehet, hogy az nem érdeke a kiadóknak kiadni a kezükből a lehetőséget, hogy döntsenek. Látom, hogy az úr egyébként benne ebben a kérdésben, én nem beszéltem a közös jogkezelésről. Tökéletesen látja, a hangfelvételek vonatkozásában erre nézve nincsen közös jogkezelési jogosultság Magyarországon, tehát egyedileg kell engedélyt kérni a hangfelvétel vonatkozásában. A zeneműnél ez nem igaz, tehát hogyha mondjuk tudjuk, hogy George Clinton írta, akkor George Clinton zeneműve vonatkozásában az Artist Justtól közvetlenül lehet engedélyt szerezni. De kutyafülét sem ér ez az egész, ha nincsen meg az összes engedélyünk, köztük a hangfelvétel előállítói. És szerintem ott van a kutyálása, amit itt említett az úr, hogy hát nem versenyképes mondjuk a világ többsége egy amerikai kiadónak. Tehát most $500 nem hajlandó elfogadni egy samplingért valószínűleg, miközben tényleg tízezrekbe, vagy tízezer körül, tehát ezrekbe inkább ennyit mondok, kerül egy sampling, vagy sample az Egyesült Államokban. Ahhoz képest mi kismiskák vagyunk. Egy példát hagy hozzak, már ez nem sampling. Szegeden most dékán helyettes asszony kért meg arra, hogy próbáljak egy kicsit közben járni annak érdekében, hogy beszerezzük Kénennek a Wave in Flag című dalára nézve az engedélyeket, hogy ezt jogikari himnusszá nemesítve, videóklip alá vágva, felrakhassuk a YouTube-ra, honlapunkra és a többi. Nem fog menni. Hiába keresem az A&M Octone Records, tehát hogy mondjam, ügyintézőit, nem is, hogy jogászait, mert hát jogászok nem állnának velem szóba. Említett zenei kiadónak a honlapján nincsen elérhetőség, kivéve egy telefonszám, de most nyilvánvalóan arra nem kaptam felhatalmazást, hogy én egyeztessek szóban a zenei jogosultakkal arra nézve, hogy adjanak nekünk felhasználást, nem érjük el a kiadót. Hiába tudnánk egyébként, tudjuk kiadta elő, bár ugye, az előadó művészi jogvédő irodán keresztül könnyen megtaláljuk ezt, Artisiuson keresztül könnyen megtaláljuk azt, aki a zenét írta, de a hangfelvétel előállítót nem fogjuk elérni. És szerintem itt van a kutyállása, az úr is ezt mondta, lehet, hogy csórók vagyunk. A cover verzió az, azt a szerzőjogban nagyon egyszerűen úgy szokták hívni, sokkal csúnyább, kényszerengedély. Erre nézve lehetősége van bárkinek, hogy egy korábban rögzített és nyilvánosságra hozott hangfelvételt maga is előadjon és rögzíthessen. Erre nézve egyszerű engedélyt kell kérni, lehetőség van rá. Magyarországon, az Egyesült Államokban is ennek nemzetközi szerzőjogi alapjai vannak. Tehát ez lehetséges. De ugye a különbség a kettő között az, hogy ott te játszod el. Ez meg ugye nem arra vonatkozik. Nagyon érdekes kérdés. Itt megint azt kell megnézni, hogy annak a film mes elemnek. Van a szerzői jog, vagy jogosult lehet a szerzői jogvédelemre. Ha valaki azt mondja a film, hogy Ez nem biztos, hogy elég a jogvédelemre. Hadd mutassak már egy példát. Kedvencem, tényleg kedvencem, amiért nagyon szeretek női ruhaboltokba járni feleséggel, hogy én nem a ruhára koncentrálok, hanem a zenére, ami a háttérben megy. És rendszeresen csodás példákat tudok női ruhaboltokban szerezni. Ezt Szegeden rádióból hallottam, zseniális, utána fölkerült végül a netre. Nem tudom, nyilván nem válaszolok ezzel a példával a kérdésre, de ugyanaz mondható erős. Ha egyéni eredeti jellegű az a forrás, akkor igen. Most kérdés. Ez egyéni eredeti jellegű alkotásnak minősülhet vajon? Most véget ért. Hát, ugye ez egy nagy dilemma. Tehát még egyszer említettem az elején, hogy a legfontosabb mindig a tényeknek a föltárás. Ez nagyon nehéz, nem tudom. Ez egy szinkron szöveg, ami ugye egy eredeti, elvileg olasz nyelvű anyagból készült. Egyáltalán nem biztos persze, hogy azzal megegyező tartalmú, bár valószínűleg igen. A szinkron elkészítőjének mindenképpen vannak szerző jogai, hiszen ez fordítás. A fordítást konkrétan védi a szerzőjogi törvény. Elvileg igen. Az a kérdés, hogy önmagában ez a pár mondat, ugye valószínűleg szakavatottabbak tökéletesen hallottak, ez két külön filmből jött, ez a két, vagy három, vagy ez két mondat volt, mindegy. Valószínűleg jogvédelem illeti meg ezt is. Vagy ezt a példát egyébként. Nem tudom. Az őszintét megvan, ez borzasztóan nehéz, mert valójában ezek pitiáner dolgok olyan értelemben, hogy nehogy már majd a Bújtor István szegény megsértődjön, hiszen itt nem csak szerzői jogi kérdésről beszélhetünk esetleg, itt személyiségi jogi kérdések is fölmerülhetnek, hiszen ez, bár nyilván a példa nem a legszerencsésebb, mert szegény Bújtor már nem él, de fölmerülhet, hogy valakinek a hangját felhasználják, ez jogilag ugyanúgy egy nem szerzői jogi, hanem személyiségi jogi kérdésként értékelhető. Ha nem ad engedélyt a jogosult, akkor tessék újra rögzíteni. Tessék keríteni egy zenekart, aki eljátsza, és megkérni az engedélyt mindezek előtt természetesen a közös jogkezelőtől, és lehet. Azért nem csorbulnak, mert erre a törvény ad lehetőséget, erre a fajta új rögzítésre. Azért hívják ezt kényszerengedélynek, mert kényszerítve van a szerző, hogy eltűrje, hogy rögzítsék az ő anyagát ismételten. Ez egy nagyon érdekes konstrukció egyébként, de pont ezért van részben kitalálva. Ugye a nyilvánosság kérdése az nem a fizikai formátumhoz kötött, hanem az, hogy a nyilvánosság az emberek zárt csoportjához képest több ember hozzáfér. Ha ez YouTube, akkor YouTube. Tehát a lényeg az, hogy rögzítése kerüljön, és ha ez megtörténik, akkor bármilyen úton, módon jut is hozzá az ember, akkor ez szerzőjogilag releváns tevékenység, nyilvánosságra hozatal, és innentől kezdve az már nyilvánosságra hozott. Az őszintén megvan, a YouTube az egy nagyon érdekesen működő történet, megvannak a technológiái arra nézve, hogy kiszűrjék az azonos tartalmakat, de hát vannak rémhírek arra nézve, hogy egy hölgyet perbe fogott a szerzőjogosult, mert Michael Jackson énekelt a gyerekének, miközben etette, és ezt föltette a YouTube-ra. Ezek megint ilyen kicsit abszurd dolgok, úgy nem fognak ezért beperelni téged. Ez egyértelműen a privát felhasználás körébe tartozik, tagadhatatlan, hogy a YouTube-ra fölkerült. Amit ebben az esetben, ha nagyon dühös a jogosult, amit ebben az esetben tesz, vagy tehet, az az, hogy kezdeményezi a YouTube-nál a tartalom eltávolítását. Persze. Hát ha ilyen tehát hogyha mondjuk egy Madonnát énekelsz részegen, mert ki tudja, akkor meg lehet ennek az alapja, hiszen az egy adott Madonna dal nyilvános előadása is lehetett. Bocsánat, előadása, amelyet így módon nyilvánosságra hozva. Szerintem meg lehet a jogi alapja, csak ezzel nem foglalkoznak, szerintem. Erről rengeteget lehetne egyébként beszélni, ugye mióta az Egyesült Államok 1998-ban, majd az Európai Unió 2000-ben egy irányelv segítségével bevezette az elektronikus kereskedelmi szabályozást, azóta a tárhely szolgáltatók, jelen esetben a YouTube még kereső szolgáltatásként is értékelhető, de inkább tárhely szolgáltatóként, megilleti őket az úgynevezett biztonságos kikötő, safe harbor, felelősség korlátozó védelem, amennyiben nem tudnak a jogsértésről, vagy ha tudnak a jogsértésről, azonnal eltávolítják a tartalmat, vagy ha fölhívják a figyelmét a jogsértésre, azonnal eltávolítja a tartalmat, akkor nincsen baj. Magyarul egy ilyen közbülső lépcső lett ide beépítve, először a szolgáltatót szokás megkeresni, és a tartalmat eltávolítatni egyébként. Amellyel szemben egyébként például az európai, vagy inkább azt mondom Magyarországon, mert eltérő az Európai Unió gyakorlata, magyar személy, aki föltöltött ezt a tartalmat, kifogással élhet. És ebben az esetben a szolgáltató köteles visszatenni a tartalmat, és a jogosult ebben az esetben köteles dönteni, vagy beperelem, vagy hagyom a csodába a dolgot. nálunk ilyen tényleg válaszutak elé vannak állítva az emberek, de az első lépcső elvileg a tárhelyi szolgáltatóból történő törlés szokott lenni. Ami egyszerűbb, mint egyébként mint pereskedni. De ha már volt egy ilyen kérdés, hogy most YouTube videót föl lehet használni, még van egy videóm, és ezt viszont azért szeretem mutatni, mert hihetetlen kreativitásról számol be, hogy mutat ez a példa. Egy Kutimen nevezetű Németországban élő izraeli zenész készített YouTube videókból új hangfelvételt. Ha megpróbáljuk figyelmesen nézni, jól látható, majd ugrálnak az emberek kezei, meg az alakok, össze lett vágva a YouTube videó egy igencsak egyedi zenei tartalommá. És itt akkor volt egy ilyen kérdés, hogy és vajon, ha itt hozzuk nyilvánosságra, kérdés, hogy az, aki eljátszotta a zongorán, a dobon, kabasszán és a többi ilyen hangszereken, rendelkezik-e szerzőjogosultsággal vagy sem? Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Egyben biztos vagyok, ezek az emberek nem fogják beperelni Kutiment azért, hogy felhasználta az ő videójukat. Hozzátéve, hogy konkrétan föltünteti, hogy melyik elem kitől származik, ebből a YouTube videóból szedte például a kontrabasszust és a többi. Szerintem ez rettentő kreatív tevékenység, és bár akár szerzői jogilag releváns is lehetne, szerintem ebből nem lesz például per. Jól láthatóan 7 dalt is csinált ez az úriember, szerintem zseniális, érdemes hazamenni és ezeket megnézni. Nagyon-nagyon jól sikerült kis. Én ezt úgy neveztem el csak a poén kedvéért, hogy Web2-es szemplingelés, mert hát valójában Web2-es tartalmakból nem csak hangfelvételt, hanem már videótartalmat is felhasznált ez az úriember. Nagyon érdekes számomra ez a példa. Valahol föl vannak tüntetve a szerzőjogi vonatkozású utalások a YouTube-on, hogy milyen licencet ad az ember a YouTube-ra való feltöltéskor. Az ember megtartatja a szerző jogait, könnyen lehet, hogy Creative Commons engedélyt ad a felhasználásra, és abban is biztos vagyok, hogy nagyon sok zenekar pedig szereti azt csinálni, hogy tessék, vidd, használd, tüntess föl, ez nekem jó. Ismert leszek, népszerű leszek, vagy legalábbis van esélyre. Szerintem ez... Én nem állítottam azt, hogy nem az elektronikus zenében van. Az biztos, hogy a hip-hopból jött, és egyébként azoknál... Valószínű. Ez is közrejátszhat, másrészt lehet, hogy az is, hogy én nem voltam elég figyelmes, és nem jártam utána minden ügynek. A csuda se tudja.
Elhangzott Rádióegyetem. Samplingről és szerzői jogokról. Mezei Péter. Zenei hálózatok. Az ELTE BTK-n 2012. április 12-én elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.